are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, ma Kodály Zoltán egyik leghíresebb és legnépszerűbb kórusművét, a Molnár Anna című székely népballadára komponált vegyeskari művet szeretném bemutatni. Molnár Anna történetének központi alakja az Európa szerte ismert kékszakáll, a szeretőit legyilkoló nőcsábító. A magyar ballada változatokban a történet a többi európai balladáktól eltérően a csábító halálával, az áldozatul újonnan kiszemelt hősnő szerencsés megmenekülésével és férjéhez, gyermekéhez való visszatérésével végződik. A székely népballadában egy idegen katona elcsalja az asszonyt férje és gyermeke mellől. Az erdőben lepihennek. Fejük fölött a fán akasztott lányokat lát az asszony és sírni kezd. A férfi küldi, mászom fel a fára, de az asszony szabadkozására ő indul el. A lent hagyott karddal az asszony hirtelen megöli, felveszi ruháját és elindul haza. Otthon a férj a síró gyermekkel nem ismeri föl, de bevallja, megbocsátana neki. Amíg borért jár, az asszony megszoptatja síró fiát, és a visszatérő férjnek felfedi kilétét. A Molnár Anna a Kőműves Kelemenné balladával együtt először 1863-ban jelent meg a Vadrózsák című gyűjteményben. Grosescu Julián pert indított Kriza János gyűjtő ellen, azzal vádolva őt, hogy román eredeti alapján készült hamisítványokat adott közre. Az összehasonlító kutatás azóta bebizonyította, hogy a Molnár Anna ballada elemei egész Európában ismertek. A ballada első része az önmagát megmentő asszonyról szól, és a kék szakáll mondához kapcsolódik. Az idillszerű befejezést azonban más népek költészetéből nem ismerjük.
Thank you.
A Vigasztalások, Consolations alcímén hatköltői gondolat Liszt Ferenc 6 darabból álló zongoraciklusa. Liszt Ferenc több művét ihlették francia romantikus költők, például Victor Hugo és Alphonse de Lamartine alkotásai. A Consolations sorozat komponálásához az ötletet Charles Augustin Sainte-Beuve 1830-ban Joseph Delorme álnéven megjelent kötete adta. Liszt a komponálást az 1840-es évek közepén kezdte, és 1849 körül fejezte be. A Vigasztalások 6 darabja valódi ciklust alkot, hangnemi rendjük szabályos ívet mutat, az első és utolsó két darab E-durban van írva, a két középső pedig Des-durban, de észrevehető ugyanakkor hangulati rokonság is az egyes darabok között. Mindegyik darab bensőséges, költői és dallamos, csak az utolsó, hatodik darab kíván meg virtuózitást. Ez több szempontból is eltér a sorozat megelőző darabjaitól, gyorsabb a többitől, felépítése összetettebb, és csak ebbe iktatott Liszt egy virtuóz kadenciát. Kódája pedig nem tematikus jellegű. Hallgassák meg most ezt a hatodik konszolációt az én előadásomban. Bartók zongoradarabjai közül a C-dur rondó az egyik legnépszerűbb. Egy gyermekdalon alapszik, mely a rondó műfajához híven három alkalommal hangzik el, közötte pedig a szokásos, mindig más témájú közjátékokat hallhatjuk. Hangnemi elrendezése a tercrokonság elvén alapul, a C-dur alaphangnem mellett megjelenik először az E-dur, majd az As-dur hangnem, és persze az egész C-durban végződik. Ezt a darabot is saját előadásomban mutatom be.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Szóval azt mondtam önöknek az adás elején, hogy ma két olyan helyre látogatunk el, melyek neve egy-egy filmalkotás, illetve regény által vált ismerté. Az egyik Tüskevár. A mindenki által szeretett ifjúsági regény alapján készült film, írója Fekete István. A nevelő szándékú történet két hetedikes fiú nyári vakációját írja le a Kis-Balaton környéki Nádasban. A valódi Tüskevár község azonban nem a Kis-Balaton partján van, hanem attól olyan 40 kilométerre Veszprém megyében az Ajkai kistérségben. A község eredeti neve Nagy Jenő, mely név a honfoglaláskori Jenő törzse utal. A Tüskevár nevet 1657-ben kapta a török háborúban épült tüskével védett erődítésről. A falu és Torna között 1310-ben pálos kolostort alapítottak a tornai nemesek és Kőszegi Miklós győri püspök. Ez a kolostor a török időkben, a 16. században elpusztult. Széchenyi György győri püspök új községet telepített Nagyjenő határára, és ezt nevezte el Tüskevárnak. A település jelentős történelmi múltra tekint vissza, a falu a fazekasokról is híres, és a barokk stílusú temploma a megyében a legszebb. Ritkaság számba megy a temető domb oldalában lévő gyurgyalak telep is. De térjünk vissza a regény igazi helyszínére. A Kis-Balaton a Balatontól délnyugatra fekvő természeti és kulturális értékekben gazdag tájegység, melynek jelentős része védettséget élvez. A terület a Zala folyó torkolatvidéke, amely mindig mocsaras, jelentősen ingadozó vízszintjéről nevezetes vidék volt. Valaha Balaton nyílt vízű öble volt ez, amely az idők során hordalékkal feltöltődött, és lápos, sás és nád tengerré vált, különösen gazdag a madárvilága. A Kis-Balaton az 1920-as évek óta szigorúan őrzött természetvédelmi terület, és a Keszthelyi hegységgel együtt a Balaton felvidéki nemzeti park része. A Kányavári szigeten kialakított búbos vöcsök tanösvény szabadon látogatható, de a Kis-Balaton fokozottan védett területeire csak előzetes engedéllyel és kísérővel szabad bemenni, a természeti értékek megismerésére szakavatott vezetővel csónaktúrát, lessátrakból természetfotózást, madármegfigyelő túrát tartanak. A táj szépségeit, milliójét Fekete István ismertette és szerettette meg, Tüskevár című regényében. Az írónak állított emléket a Balaton felvidéki nemzeti park igazgatósága azzal, hogy egykori kedvenc tartózkodási helyén, a Diás szigeten felavatták a Fekete István emlékhelyet, megközelíthető fenékpuszta felől, a gátrendszeren keresztül. A kutatóház mellett felépítették a halászok egykori nádkunyhóját, és stílszerűen Matula kunyhónak nevezték el. Érdekessége, hogy a Tüskevár leírásai és egy 1950-ből származó fénykép alapján építették meg a Matula kunyhót, ugye emlékeznek Matula bácsira, pontosan úgy, ahogyan azt Fekete István a híres ifjúsági regényében lefestette. Most Matula bácsitól térjünk át a Matula intézet színhelyére. Ki ne emlékezne az Abigail című Szabó Magda regényből 1978-ban készített négy részes színes magyar tévéfilm sorozatra. A történet a II. Világháború alatt játszódik, Vitai Georginát, apja a polgári ellenállás egyik vezetője, egy az ország szélén lévő városban, Árkodon, kálvinista iskolába, a Matula leánynevelő intézetbe iratja be. Ginának nem mondja meg, miért viszi őt oda. A lányt befogadnák a új osztálytársai, de miután összeveszett velük, próbál megszökni az intézetből. Azonban a szökés közben megtalálja őt az egyik tanár, és visszaviszik az iskolába. Apja megmondja Ginának, miért kell maradnia a Matula falai között, bármennyire is rosszul érzi ott magát. Megfogadja apja szavát, viszont a Gedeon napi bálon Horn Mici szökteti meg, mivel megtudták a németek, hogy itt van a lány, és a hadi állapotok miatt az árkodi Matula nem nyújtana számára védelmet többé. Na hát ennyi a történet. De vajon létezik-e Árkod? Valóban van, illetve volt egy Árkod nevű falu, ami 1920-ban Szerbiához került. A filmet viszont nem Árkodon, hanem Vácon forgatták. A vasútállomás szintén Vácon van, és a Matula intézet kertje a Vácrátóti Arborétum. Több rész viszont Budapesten készült. A Matula intézet a püspöki palota volt, a templom, ahová a diákok rendszeresen jártak, és amelyiknek a harangzúgását is lehet hallani, és a lépcsőit is látni, az pedig maga a bazilika. De úgy vették fel, hogy ez ne látszódjon. A templom külső felvételei Vácon készültek. Az iskola kertje szintén a püspöki palota kertjének egy része, de már sokkal sűrűbb ott a növényzet manapság. A templom belső a kálvintéri református templom, maga az intézet, mint intézmény, állítólag a debreceni Dóczi Gedeon református gimnázium volt. A névadóról Gedeon kapta a nevét, Torma Gedeon alakja a filmben. Az iskolában Egyébként kiállítás látható Szabó Magdáról, és Matula napokat is szoktak tartani. A csodatévő Abigail szobor a mai napig egy pesti ház udvarán áll. A film jelentős részét, ahogy már említettem, volt Budapesten forgatták, a szobrot pedig egy csöndes, október 6 utcai házból kölcsönözték a forgatás idejére, amúgy 1814-ben Dunajszki Lőrinc készítette a szobrot. A lakók közül sokan ma sem tudják, micsoda híresség közelében élnek. Vagy 30 éve, amikor a filmet forgatták, elvitték innen, meséli egy házban lakó idős asszony. Akkor még egy kút is volt előtte. Később, amikor a forgatásnak vége volt, visszahozták. Sokan jöttek be, a korsójába is dobáltak cetliket, akár a filmben. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak.
Jó napot kívánok, Isten áldásával!
Nektek is szép napot, végessége házban!
Jó napot kívánok, Isten áldásával!
Legyen szép életek, lélekkel, tudással!
Már az új tanév és városunk végig,
jó munkát, urunk oldalmával!
Suba! Suba!
Jól van már, nem kell úgy ordni bányi!
Lássuk, te lány, hányas cipő kell?
Ez jó lesz talán, csak húzzad hamar fel! Ez itt, mint tilos!
Van házi szappanunk, fésüt, fogkefét, mindent mi adunk!
Itt nincs cifrasár, itt nincs különckedés!
Sál és kabát, mint egyenöltözék,
a szekrényedben mindig rend legyen.
Így jó, így kell.
Micsoda hely ez, jaj, hol vagyok? Apa elment és itt hagyott ilyen szörnyű ruhát, ember nem hord. Ez rabság, ez börtön, itt nincs mosoly, nincs öröm, hogy éljek így!
Lát, már érkeznek is sorban a társai, jöjj és köszönj nekik, mondjad hát!
Jó napot kívánok, Isten áldásával, áldás és békesség!
Matula, vigyázz! Az 1943-as, 44-es tanévet ezennel megnyitom.
Isten áldásával!
Szabó Magda regényéből musical is készült, és ebből hallottak most egy rövid részletet.
Az ottai magyar ház és közösségünk életéből.
Az idei évben immár negyedik alkalommal szervezi meg a Me Out Association, Én Kint Egyesület, a kárpátaljai adománygyűjtő akciót, melynek keretében 2018-ban ismét az ungvári magyar tannyelvű elemi iskola és Drugett gimnázium informatikai eszközökkel való fejlesztését célozzák meg. A szervezők úgy gondolják, hogy a nemrégiben elfogadott ukrán oktatási törvény és a magyar közösséget érintő folyamatos jogfosztások következtében veszélybe került magyar tannyelvű tanintézményekre kiemelt figyelmet kell fordítani. A kampány időtartama 2018. november 5-e és 30-a közötti időszak, az adományok átadására december 7-én kerül sor. Számlaszám, Én Kint Egyesület, Magnet Magyar Közösségi Bank ZRT, bankszámlaszám 16-200-223, kötőjel 100-522-80. A számlán kérjük feltüntetni Kárpátalja adomány. Részletes információért keressék a szervezet honlapját Me Out Association, Én Kint Egyesület.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy november 24-én a Magyar Házban koncertet ad az Újbojtorján együttes Pomázi Zoltán vezetésével. Az előadás során adventi dalokat és a zenekar örökzöld slágereit hallhatják. A koncert után mindenkit szeretettel várunk egy mártonnapi mulatságra, amely során felevenítjük a mártonnapi népszokásokat, játékokat, majd egy táncházzal zárjuk az estét. Részletes információkért keressék fel az ottawai Magyar Ház honlapját.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Vakidők, nincs élő virág, nincs nyár, se fény, nincs már remény, csak a csönd és a néma imák. Nincs hős legény, nincs ő meg én, csak a csönd és a néma imák. Félnek a félholt utcán, összebújnak a szétszórt ruhák. Nincs már zenénk, nincs már mesénk, csak a füst és a könnyes homály. Katonák, katonák, hova mentek katonák? Árva lány, a világ, együtt sírnak az anyák. Katonák, katonák, lángba konyhó,
hallottam, hogy sokszor ezek az orosz kiskatonák, akik ott például egy ilyen kilőtt tankból előmásztak, azok nem is tudták, hogy ők tulajdonképpen hol vannak. Tudnál valamit erről mondani?
Hát,
volt ilyen tapasztalatod?
Még említem ezt a T-54-est, ennek kinyílott a tornya, kiugrott belőle a parancsnok, és próbált elszaladni, de olyan irányba szaladt, ahol tele voltak fegyveresek, és leterítették egyből. Ő volt az egyetlen, aki kiszállt. Na most később hallottuk ezt, hogy ők nem tudták még azt se, hogy Magyarországon vannak, hogy aztán mi volt ebből igaz, vagy mi nem, azt nem tudom. Abban a hiszemben voltak, hogy mi, magyar nép van megtámadva, és nekik a kötelességük az, hogy minket felszabadítsanak a nyugati agresszorok ellen.
Még egyszer.
Tehát ők nagyon el voltak tájolva. Én szerintem ez igaz volt, hogy nem tudták, hogy hol vagyunk. Sajnos ugyanakkor történt ugye a szuezi incidens, ami nagyon megbolygatott mindenkit, mert ott viszont ugye az amerikai-angol érdekeltség miatt a nyugat valóban Szueznél harcolt. Tehát lehet, hogy azt hitték, hogy Szueznél vannak.
Na most miután elmúlt 23-e, 24-e, az oroszok ideiglenesen visszavonultak, ugye?
Igen. Na most mikor... Az oroszokról megtudtuk ugye, hogy visszavonulnak, és a rádió is bemondta, hogy az új szabad kormány lett megválasztva, az oroszok pedig hagyják el az országot, vonulnak ki. Hát olyan örömmámorba még az országot soha nem láttam az életbe. Mi öleltük egymást, hát sokan érzékenyebbek sírtak, zokogtak, örömújongás volt, vadidegen emberek ölelték egymást az utcán. Mindenki az utcán ünnepelt, hogy mennek ki az oroszok.
Azt szeretném kérdezni, hogy akkor ez volt az az idő, mikor te visszamentél
Rákoskerbe,
és ott lettél a
nemzetőröknek
a parancsnoka. Hát erről valamit tudnál mondani, hogy hogy jött ez létre?
Ja, az történt, amikor ugye már leülepettek a kedélyek, elsimultak a harcok a belvárosba, akkor végre hazavergődtem. És akkor tudtam meg, hogy megalakulóban van az akkori legerősebb hatalom, ami leváltotta volna a katonaságot, a rendőrséget, mindenkit, tehát az lett volna az egyetlen karhatalom, és az volt a nemzetőrség. Most 28-án odahaza voltam, és akkor a hír járta, hogy lesz egy választás a mi kerületünkben. Ugye minden kerületben megvolt, és ugyanúgy a mi kerületünkben is, 17. kerületben, amihez hozzátartozik Rákoskert, Rákoscsaba, Rákosliget, Rákospaloda, szóval ezek a rákosok. És 28-án volt a választás meghirdetve. Én elmentem oda egy barátom és annak az édesapjával, akivel elmentünk az angol követségre.
Na, ez volt a másik kérdés, amit szerettem.
Szóval vissza kell egy kicsit mennem 28-áról, mert 6-án, 25-én talán Palival és édesapjával találkoztam, mivel a barátom az idegen nyelvek főiskolájára járt, és angolul tudott. Én annak idején ilyen ismeretterjesztő filmvetítések voltak az angol követségen 30-as utcában, ha jól emlékszem, minden csütörtökön, ahova én el szoktam járni az akkori Nagy-Britániához tartozó összes kolóniából, és többek között Kanadáról is voltak filmvetítések. Ezt akartam ugye említeni, a 30-as utcában volt az angol követség. A Palinak mondtam, hogy menjünk a követségre, segítséget kérjünk a nyugattól, esetleg az orosz ellentámadás megelőzéseképpen, mert ugye akkor már elterjedt a hír, hogy az oroszok vonulnak ki, és mi győztünk. De viszont bizonytalan volt a helyzet, hogy lebiztosítsuk magunkat. Gondoltam azt én is, meg többen mások, hogyha egy-két nyugati, angol vagy ENSZ-ből jönnek megfigyelők oda, akkor megelőzzük azt, hogy az oroszok esetleg újra megtámadjanak minket. Ennek céljából a Palival, édesapjával hárman elindultunk az angol nagykövetség fele 30-as utcába. A Pali az akkor látott egy halottat az utcán, pontosan a Kossuth-Lajos utcába egy öreg nénit, és úgy megviselte, hogy a pali az indulatosan zokogva nagyon gyors lépésekbe ment. És akkor felfigyeltek ránk az emberek, hogy hova megyünk, és én mondtam, hogy az angol követségre megyünk segítséget kérni. A tömeg még akkor nem volt tömeg, de ezek az emberek, akiknek ezt mondtuk, ezeket is kérdezik, hogy hova szaladunk, hova megyünk. Ezek adták tovább a hírt, úgyhogy mi, mire odaértünk, voltunk legalább 150-en. Úgyhogy az a kis tér a 30-as utcában az angol követség előtt, az teljesen megtelt emberekkel. Mivel hogy mi voltunk elől, és ugye a pali lett volna megbízva azzal, hogy angolul kérjen segítséget, mi fölmentünk hárman bekopogni, becsöngetni az ajtón, az angol követség ajtaján. Beengedtek, de a pali az úgy elkezdett zokogni, hogy azt hittem, hogy idegösszeroppanás kap a szegény, úgyhogy aztán, hát persze magyarul tudott az az illető, akivel beszéltem, és megmondtam, hogy mi célból voltunk mi ott. És lehet, hogy valamelyik konzul, vagy pedig a nagykövet, aki kijött, biztosított nagyon diplomatikusan, hogy az eseményekről mi tájékoztatjuk a kormányunkat, mindennel tisztában vagyunk, és mindent megteszünk a maguk érdekébe. És ezzel le is záródott a mi jelenésünk. És mikor kijöttünk újra, egy 3-4 lépcső volt ott, úgyhogy kicsit az emberek feje fölött állva, én tájékoztattam őket, hogy mi átadtuk a magyar nép üzenetét, segítséget kértünk, és ők megtesznek mindent az érdekünkbe. És akkor kaptuk meg azt a hírt, hogy az országház előtt tüzet nyitottak az oroszok, az ott levő tüntetőkre. Hát persze akkor mi rögtön oda mentünk, oda abban az irányba, és hát akkor az árkádok alatt mentünk át, mert nem tudtuk, hogy mi közénk is közénkkel fognak lőni. Szóval ezt csak azért említettem, hogy amikor 28-án megvoltak a választások, ez volt az előzménye annak, hogy mi ugye a Talján Palival, édesapjával összekerültünk.
Most van még egy másik nagyon érdekes esemény, ami itt kiderült ebből az ivormányból. Itt azt olvastam, hogy volt egy alkalom, amikor elindultatok Bécs felé, hogy segítséget, vagy élelmiszert, vagy gyógyszert, vagy ilyesmit kérjetek. Ez hogy jött létre, és milyen sikerrel zárult?
Most ezután, amikor mi a 30-as utcából eljöttünk a palival, és a tömeggel, a csoporttal, mentünk az országházhoz. Az országháznál már annyian jöttek utánunk, hogy én szerintem akkor volt a magyar történelemben az egyik legnagyobb tüntetés, ami ebből kialakult. Már utca teljes, nagykörút teljes szélességébe mentünk, és a palival elhatároztuk, hogy oda megyünk akkor, és a tömeg ment tovább a körúton, mi pedig leváltunk, és a pali, édesapja és én mentünk a Kiliánhoz megnézni, hogy mi történt ott. És ott láttuk, megmutattam neki, tehát ott is nagy csomó ember volt, a szétlőtt, vagyis a fölrobbant T-54-esnek a roncsai. És ahogy ott beszélgettünk, hozzánk társult egy velem egykorú 19-20 éves srác, és mondta, hogy az édesapjának van egy teherautó a házuknál, mert ő teherautó TEFU sofőr volt, és egy Csepel teherautó tele üzemanyaggal, és ő hallotta azt, hogy le lehet menni Bécsbe orvosságot és gyógyszert hozni a sebesülteknek. Hogy van bőven üzemanyag, mi le tudunk oda menni, és kérdezte először, hogy tudunk-e autót vezetni. Hát én megtanultam még annak idején, mondtam, hogy igen, én tudok vezetni. Azt mondja, akkor ő elmegy haza, fölveszi a teherautót, és egy megbeszélt helyen ott találkoztunk, és elindultunk Bécsnek. Hát sajnos csak Moson-Magyaróvárig jutottunk, mert ott kértek megbízó levelet, ami persze nekünk nem volt. Úgyhogy nem engedtek tovább. Az ottani nemzeti, ott már kialakult nemzetőr csoport, aki minket megállított, visszafordított. És akkor aztán tele teherautóval, meg zsúfolt emberekkel, mindenki fel akart jönni Pestre, feljöttek velünk. Nos, akkor ezután történt az a választás, visszatérve arra. Rákos kerten, ami meg lett hirdetve. 28.
Mi volt a te szereped, vagy beosztásod ebben a nemzetőrségben?
Hát akkor, amikor a választás volt, akkor még semmi, mert én a Palival elég korán értünk oda édesapjával is. Egészen elől ültünk, a színház teremben volt ez a gyűlés, és el lett határozva, hogy Rákos kerten, a mi közvetlen szomszédságunkban 3 parancsnok lesz megválasztva. Először egy rendőr, aki rendőr volt, és nagyon jó ember hírében állt, az lett megválasztva, és következő lett a Talján Pali megválasztva, és a harmadik nem volt. Kértek javaslatot, és akkor a Pali fölállt, és azt mondta, hogy én az Ernőt tudom javasolni, mert az Ernő volt, aki fegyveresen eddig még részt vett a forradalomba benne a belvárosba, és akkor meg lettem választva az egyik nemzetőr parancsnoknak. Aztán a volt rendőr, az lemondott következő nap, mert azt mondja, a rendszer megfordul, megváltozik, ő családos ember, ő nem vállal semmi felelősséget. Úgyhogy a Palira is rám lett hagyatva a parancsnokság, és aztán hát ott volt.
Most talán még arról mondjál valamit, hogy mi történt azután, miután az oroszok bejöttek, és átvették a hatalmat. December közepéig voltál te otthon, vagy december végén jöttél már?
December 22-én.
December 22-én.
Akkor már szorult a hurok nagyon.
Igen. Most pár szót még mondjál erről, mert az időnk sajnos nagyon szalad, hogy miért döntöttél úgy, hogy eljöttél, és hogy sikerült ezt nyélbe jutni?
A statáriális bíróság naponta végzett ki embereket, amit bejelentettek ugye akkor a rádión. A rádión klasszikus zene volt, megszakították néha, hogy beolvassák azt, hogy ez és ez név szerint statáriális bíróság által halálra lett ítélve, és az ítéletet végrehajtották. Ezt hallottuk állandóan november vége és december eleje között. Fegyverrejtegetés, meg ilyesmi, és persze nálam volt még a pisztolyom. Az édesanyám az belevart egy vasfűrészt a kabátom ujjába, hogyha elfognak, esetleg keresztül tudjam magamat vágni. Egymás után vitték el az embereket, fogták meg, és hát időkérdése volt, hogy mikor fognak el engem is, mikor visznek el. És december 22-ig még húztam a dolgokat, de utána, amikor a hírét megkaptam, hogy a Talján Palit elvitték, akkor én elhatároztam, hogy én most már nem maradok itt tovább, mert nem akartam kiszolgáltatottja lenni annak a rendszernek, ami akkor kialakult. És akkor Mosonmagyaróvárra mentem el, és sikerült átjönnöm. Az egyike az utolsó közöttieknek voltam, akik Ausztrián keresztül hagyták el az országot, mert utána aztán azt teljesen lezárták, és utána Jugoszlávia felé próbáltak az emberek elmenekülni.
Hát nagyon nehéz időszak volt, és gondolom te is, mint sok máson, elég sok viszontagságon mentetek keresztül, mire eljutottál Kanadába. De minden esetre reméljük, hogy jól érzed itt magad, és meg vagy elégedve. Ezt vettem ki az írásodból legalábbis, és nagyon szépen köszönöm azt a beszélgetést. Még tudom, hogy nagyon sok mindent tudnám mondani és mesélni, de az idő viszont rövid, és nem fér minden bele. De lehet, hogy egy majd másik alkalommal még többet is beszélhetünk. Köszönöm szépen még egyszer.
Én is nagyon köszönöm, és ugye minden percről lehet egy órát beszélni.
Igen,
és hála Istennek, hogy az emlékezetem még úgy megmaradt, hogy...
Hát az nagyszerű.
Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm.
is már lépned kell, mind rád nézünk fel.
Ott leszek, ahol a szél zúgat.